Életutak. Életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.
Áldás békesség. Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat, Fekete Ágnest a műsor szerkesztőjét hallják. Olyan korban élünk, amikor morális, erkölcsi kérdések váltak központi problémává. Már nem az választ el embereket egymástól, hogy mit gondolnak Istenről, vagy a föld forgásáról, vagy egyéb tanokról, hanem hogy mit gondolnak például az életről, az eutanáziáról, és így tovább. Konferenciát szerveztek a keresztény orvosok az abortusz kérdéséről, Válaszd az életet címmel. Az volt újszerű ebben a tanácskozásban, hogy nem csupán a jól ismert érveket hallhattuk az abortusszal szemben, hanem az élet sokkal mélyebb értelmű védelme volt a téma. Magam is átéltem azt, hogy amikor reszkető kezekkel bekopogtattam a szülészet nőgyógyászati ultrahang ajtaján, és kértem a terhesség megállapítását, az első kérdés ez volt, és meg akarja tartani? Megdöbbentő élménye ez sok embernek, hogy a mindennapos rutinban mennyire elvész az élet alapvető tisztelete, jóval a különböző morális álláspontok kialakítása előtt. A Válaszd az életet konferencia kapcsán most két riportot hallhatunk. Először az egyik előadóval, dr. Süle Ferenc pszichiáterrel beszélgettem a gyermekekről és a Szent Család bibliai szimbolikájáról.
Jézus életének minden szakasza szinte szimbolikusan is értelmezhető. Egy megszülető új csecsemő, még akkor is, hogyha az az Istennek a gyermeke, hát nagyon sokszor méltatlan körülmények között születik meg, tehát egy istálóba születik, ugye? Ez azt jelenti, hogyha mi szívünkben is akár egy istáló lelki állapota van, akkor is megszülethetik benne, sőt, Jézus nem annyira palotákba szokott megszületni, hogy így mondjam, lelkiállapot szerint, hanem istálóban. Aztán, hogyha azt nézzük, hogy kik vannak környezetében, hogy ott van az anyja és az apja, ott van Mária és ott van József, egy újnak a befogadásához szükséges egyfajta női érettség és női teljesség, ugye ez Mária. Női teljesség az, hogy aki táplál, aki kihord, aki védelmez. A férfi viszont, aki gondoskodik az egészről, vállalja a felelősséget, ugye az angyal rajta keresztül irányítja a családot. Még az Isten fiának is el kell bujdosnia. Azért kell elbújdosnia, mert nagy ugyanaz öröm, ugye ott örülnek a pásztorok, amik az emberi lélekre, hogyha vetítjük szimbolikusan, akkor megfelel az életnek az egyszerű, természetes erőinek. Ott van még a három király. Az emberi léleknek megfelelnek a legbölcsebb, legértékesebb részeinek is. És akkor megjelenik a negyedik király, ugye Heródes, akik viszont el akarják ölni, el akarják pusztítani, hogy minden életet elpusztítani. De most ez az, amire nagyon sokszor keresztény emberek nem figyelnek, hogyha a lelkükben valami új megszületik, akkor azt úgy kell védeni, és kvázi szinte eldugni, elbújdosni vele, mert a lélekben bizony föltámadnak olyan ellenerők, mint a Heródes katonái. Az emberi lélekben egy egyensúlyra törekvés van, és ha ez kibillen, akkor mint egy homeosztát úgy működik. Most erre nagyon kell figyelni, mert bizony az emberi lélekben is minden megújulás után ilyen ellenerők is föltámadnak, és ezekkel meg kell küzdeni, először el kell bujdosni, hogy ez nagyon röviden a Szent Családnak a szimbolikája.
Erről az egészről nekem az jut eszembe, szimbólumokról van szó, családról, hogy mindez valahol az embernek tényleg az ösztönös, nagyon mély lelkét hozza elő. És mint hogy az egész abortusz kérdés, Európa előregedése, a gyermekvállalás hiánya, az emberi ösztön megbillenését jelenteni. Hát az ember utódokat akar élni, akar túlélni, akar.
Teljes mértékben egyetértek ezzel. Mai modern ember lélektanilag azt szoktuk mondani rá, hogy denaturálódott. De nem csak a külső természetétől szakadt el, hanem a belső természetétől is. Hallottunk egy nagyon érdekes előadást, a férfiak lelkében is, hogy az ivadék gondozási, a család föntartási, stb. Ösztön tudattalan ennek a kultúrája, hogy van egy ilyen alapvető ösztöntörekvés. Tehát manapság a szexuális ösztönt azt a koituszra redukálják nagyon sokszor, teljesen természetellenesen, mert az állatvilágban, ahol az ösztönök még teljesen egészségesen és megrontás nélkül működnek, amíg az emberben nem avatkozik, látjuk, hogy bizony az ivadékgondozási ösztön működik. Férfiaknál ugyanígy aktuális volt éppen ezért ez. ez a mostani előadás, a férfiaknak is a lelkében egy súlyos sérülést okoz az, hogyha a magzat, ami tőlük is van, azt elpusztítják. Az embernél a szexuális éleshez hozzátartozik az ő ember voltak, amit úgy szoktunk egy szóval jelölni, hogy az intimitás. Aki csak egy testi kapcsolatnak fogja fel a szexualitást, abban nincs benne a két humán résznek a részvétele, ha pedig ez benne van, ugye akkor mondhatjuk, hogy egészséges a szónak a nagyon szép magyar kifejezésével, hogy a két egész embernek a találkozása.
Az is elhangzott itt az előadásban, ez is volt a témája, hogy a nő számára különösképpen is pszichésen fontos az életadás élménye. Nem csak olyan szinten, hogy konkrétan született egy új élet, hanem mélyen ez bennünk van.
Igen, az életadás, és ez olyan mély ösztönhöz való visszakapcsolódás, ami a férfiaknál nincs meg. A női életnek az életképesebb volta, egészen 10 éves korig kimutatható. Annyival kevesebb lánygyerek hal meg, mint fiúgyerek. Ez egy kódolt életképességnek is tekinthető. 10 éves korban ez megváltozik. 35-40 év körül, hát itt a különböző országok statisztikai mást mutatnak, de ismét visszaáll az, hogy a nők életképesebbek. És ugye jelentősen magasabb a nőknek az átlag életkora, mint a férfiaké. 15-25 éves korosztályon belül több mint 3-szor annyi fiú hal meg öngyilkosság miatt, mint lány. Ez egy borzasztó kemény adat. A nőknek a lelki-lélektani fejlődése egyszerűbb, mert ők az anyjával való kapcsolatot nem kell, hogy megszakítsák. Azt szokták mondani, hogy az apák nélküli társadalmakban élünk. Ezért a fiúknak a identifikációs, azonosítási megerősítése az sokkal gyengébb, és ez bizony szerepet játszik abban, hogy a lelki életképességük az jóval alatta van a nőkének.
Elég szörnyű visszahatása van akkor a lányokra is.
Rengeteg nő, páciensen például panaszkodik arról, 30 év fölötti nők, hogy próbálnak itt-ott-amott ismerkedni, és rengeteg infantilis, éretlen férfi van, aki keres párkapcsolatot, de csak egy rövid szexuális kapcsolatra gondol ez alatt. Párkapcsolatra nem nagyon érettek.
Ugyanakkor a nők azt élik meg sokszor, hogy a gyerek, az utódlás, az énüknek a visszaesése. És ezt éreztem egy érdekesnek, hogy ez nem igaz a pszichés szinten.
Társadalmi szinten se igaz. Teljesen téves eszmébe és hazugságba vannak ringatva az emberek. Gicses utánzat az mindig könnyebb, mint eredetit alkotni. Ezek közül a nők közül lélektelenül legtöbb egy gicses férfi utánzat. Férfi mintát követ. Ez a férfi minta viszont nem azonos az ő mély valójával. Egész civilizációnk és kultúránk olyan borzasztóan férfi irányban tolódott el. Ez egy korjelenség, ez a technikai civilizációnak és a racionalizmusnak a következménye, hogy ez az igazi női értékeket nagyon súlyosan sérti. Mikor Jézustól a tanítványait ott idétlenkednek és kérdezik, hogy ki hol fog ülni a mennyországba az asztalnál, akkor mondja, hogy aki nagy akar lenni, az legyen a ti szolgátok. Tehát az igazi nagyság mértéke az a szolgálat a szeretetnek a mértékével mérhető igazából. Ez pedig kifejezetten a nőknek az erőssége, vagy a női oldal lenne inkább. Most egy egészséges férfiba meg nőbe ezek arányban vannak.
Mondhatjuk a gyereket is, elhangzott ez is, hogy a gyerekben mennyire ott van az Isten képűség, sokkal mélyebben, sokkal pregnánsabban, mint egy felnőttben.
Igen, szerintem komolytalan az, ahogy a keresztény egyházak egyikese veszi elég komolyan a gyereknek a létét, amikor Jézus azt mondja, hogy ha olyanok nem lesztek, akkor nem mentek be a mennyek országába. Nem azt mondja, hogy maradjatok gyerekek, infantisek, éretlenek, ugye? Hanem ha nem lesztek olyanok a gyerekben, még teljes az ős bizalomnak a hite. Tele van optimizmussal, hogy belőle Nobel-díjas tudós, meg csodás, meg nem tudom micsoda lesz, ugye még a későbbi kis gyerekben is ez érőszedni, amíg aztán az élet ki nem írtja és el nem tapossa. Igenis állítom, a gyerektől nagyon tanulni kell.
Szinte kiömlik a lelkükből valami, amit már mi nem tudunk kiönteni.
Igen, igen. Istenre orientáltak.
Tóth Ágnes vagyok, és szülésznőgyógyász. Tehát hála Istennek most már egy olyan társadalomban élünk, hogy lehetősége van az egészségügyben dolgozónak arra, hogy lelkiismereti szabadságára hivatkozva ne vegyen részt ebben a fajta beavatkozásban. És azon szerencsések közé tartozom, akik ezt felvállalhatták, és emellett kiállhatnak, és ezt képviselhetik nap, mint nap. És hála Istennek ebből nem is volt soha konfliktusom. Előfordul az, hogy egy forgalmas szülészet-nőgyógyászati osztályon együtt ül a folyosón egymás mellett az, aki a kóros terhessége miatt kerül befektetésre, az, aki szülni jön, és az, akinek terhesség megszakítási igénye van. Mert ez egy osztályon zajlik.
Te hangzott, hogy általában aki abortuszra vár, annak, tehát ő neki nehéz ez.
Mint egy tükörként élik meg, tükröt tartanak eléjük annak a dolognak a természetéről, amire éppen készülnek. És mivel a valóságképük általában eltorzul, és azért jelentkeznek abortuszra, amikor valaki egy tükörben megmutatja nekik a valóságot, és azzal szembesülnek, az egy kellemetlen élmény. De attól még egy egészséges élmény.
Végülisben van valami jó?
Lehet, hogy van benne valami jó. Ha így alakul, én nem tartom tragédiának. Azt tartom tragédiának, hogy ez probléma. Valaki számára egy élő újszülőt látványa probléma.
Milyen tapasztalatok vannak azokról, akik jelentkeznek abortuszra?
A miért kérdésére a védőnöknél szoktak válaszolni. Ezért azok a hölgyek, akik már a kórházba kerülnek a terhesség megszakítás szándékával, túl vannak két ilyen beszélgetésen, meg a kötelező várakozási időn.
Működik ez a tájékoztatás? Mi lehet az oka annak, hogy ilyen sokan mennek abortuszra?
A saját tapasztalataim alapján óriási tájékozatlanság honol a terhességről, a magzati életről. Sokszor jártam középiskolákban felvilágosítást tartani, és amikor ahhoz a kérdéshez jutunk el, hogy hogyan néz ki egy 12 hetes emberi embrió, és az erről készült műanyag makettet körbeadom a kislányoknak, vagy a fiataloknak, óriási megdöbbenést szokott kiváltani a hallgatóságból, mert el sem tudják képzelni, hogy valóban emberformájú lényről van szó, és az valóban akkora, amekkora a makett. Ez szokott lenni a legmegdöbbentőbb, amikor tájékoztatom őket arról, hogy egy ekkora, teljesen ember külsejű, teljesen felismerhető kis ember törvényesen eltávolítható a mamája méhéből, ami az egyetlen hely arra, hogy az ő élete biztosítva legyen. A köztudatban az él, hogy az embrió az legfeljebb egy kis szövetcsomó. Iskolai tananyagokra alapozva él egy olyan szemlélet a köztudatban, hogy az embrió a méhen belül átmegy mindazokon a fejlődési stádiumokon, amin az evolúció elmélet szerint fajok átmentek. A köztudatban az él, hogy ez először nem is ember, hanem először inkább egy kis gyíkhoz hasonlít, aztán kis madárhoz, kis békához, kis majomhoz, vagy akármi máshoz, de a legkevésbé sem ember. Az emberek azt gondolják, hogy ha nem ember, akkor az lehet vele csinálni, amit akarnak. Csak valami szövetszaporulat, valami szemölcs, valami kinövés, amit az ember ugyanúgy elvetethet a testéből, mint ahogy levágat egy szemölcsöt a bizavarja. Nagyon sokszor előfordult olyan, hogy aki amúgy abortuszra jelentkezett, mert azt gondolta, hogy a magzata még nem él, hanem majd esetleg majd lesz belőle valaki 9 hónap múlva. Amikor meglátta az ultrahangvizsgálaton, hogy látható szívműködése van, akkor megrökönyödött, hogy ezt ő nem gondolta. Nagyon sokan a vakszerencsében bíznak, illetve abban, hogy ez velük nem történhet meg, mert ők ennél okosabbak, furfangosabbak, és különben is biztosan kivételek alóla. De a tapasztalat az, hogy amikor az igazsággal próbálja őket az ember szembesíteni, főleg a fiúkon szokott látszani az a rácsodálkozás, hogy valóban itt miről is van szó.
Akkor itt a tájékoztatás hiányosságáról azért mindenképp lehet beszélni, nem?
Erről a kérdésről nem szívesen beszélget senki a tizenévesekkel, mert a tizenévesek egyfajta hamis magabiztosságot sugároznak magukból, ami elbátortalanítja mindazokat, akik ezzel foglalkoznak. A család hárít a pedagógusokra, a pedagógusok hárítanak vissza a családra, és akkor ebben a macskajátékban a fiatalok kerülnek ki vesztesként, mert a végén senki nem ül le velük, és senki nem beszél velük korrektül ezekről a dolgokról. Felmérések történtek általános iskolások körében a dohányzásra való rászokás kapcsán. És a tapasztalat az, hogy 11-12 éves korban érdemes ezeket a megelőző előadásokat megtartani. Az életkorra, amikor valóban konfrontálódnak ezzel a problémával, addigra meg legyen bennük a hárító magatartás minta, és tudjanak nemet mondani. És nemet akkor tudnak mondani, ha tudják, mire mondanak nemet. És noha nem tűnik reális problémának a 10 évesek körében a dohányzás, mégis meg lehet ragadni a 10 évesek figyelmét ezzel a témakörrel, és mire 14 évesek lesznek, addigra már tudni fogják, hogy hogyan kell viselkedni egy ilyen helyzetben. Azt gondolom, hogy a szexuális felvilágosítással is hasonló a helyzet. Nyilván a hallgatóság érzelmi, értelmi szintjének megfelelően kell tájékoztatni őket ezekről a problémákról, és itt a korrektség a fontos. És úgy, hogy ne ijedjen meg, ha már gyerekközösségbe megy, akkor egy olyan biztos információja legyen, amit otthonról hoz, amihez képest minden egyéb beszűrődő dolgot viszonyítani tud. Hazugsággal etetni a gyerekeket nem kifizetődő, mert akkor az ember a bizalmukatása alá.
Hogy éppen tegnap beszéltem egy anyukával, és mondta, hogy a elsős kisgyerekének a szexualitás a fő témája, és otthon játszanak, hozzák az iskolából ezeket.
Ez az, amit először kell otthon helyre tenni, hogy aztán ne tudja a gyerek hozni az iskolából, hogy az iskolában, ha ilyen inger éri, azt egyből tudja az otthoni minta alapján helyre tenni.
2004. december 5-én 506 áron túli magyar református lelkész látogatott el kis hazánkba. Egyházunk visszalátogatta ezeket a lelkészeket az összetartozás üzenetével. E látogatás megrázó eseménye volt, hogy éppen az istentisztelet előtt meghalt Zsoldos Gábor esperes úr, aki, amint mondták, otthagyta az életét az összetartozásért. Most néhány budapesti teológus hallgató számol be szolgálatok tapasztalatairól.
Erdélybe 11-en mentünk teológusok, Andrással együtt, aki a spirituálisunk, és volt rajtunk kívül 3 vallástanár. És körülbelül ennyi szorványba is mentünk el szolgálni.
Egy házas párnál laktam, az esti vacsoránál szóba került a népszavazás, és elmondták, hogy még régebben nagyon szerettek Magyarországra jönni, és megszakadt a szívük, amikor haza kellett érniük. Most már egyszerűen nincs kedvük Magyarországra jönni.
Amúgy nagyon nagy szeretettel fogadtak bennünket. Ez Rozsnyón volt az evangélikus templomban, ahol egyébként a lelkész a szlovák, de nagyon jól megtanult magyarul. Magyarra lefordítják neki a prédikációt, és azt szokta elmondani.
De utána mindenki azt mondta, hogy ők ezt teljesen megértik. Tudták azt, hogy ez most nem annak a kérdése, hogy akik ott szolgálnak, azok igennel vagy nemmel szavaztak el. Látták azt, hogy alapvetően ez egy pénzügyi kérdés volt. Ugyanezzel ők is találkoznak. Erdélyben is ez a tapasztalat, hogy minden egyre pénzközpontú.
Saját szülővárosomban, Rozsnyón szervezhettünk teológus hétvégét. A felvidéki emberek bezárkozott miatt voltam kicsit kétségbe esve az elején. Lesz-e elég jelentkező a gyülekezetből, akik elszállásolnak majd így kapásból 16 teológust? Azt tapasztaltam, ahogy kedvesen fogadták teológus társaimat. Volt egy ifjúsági bibliaóra, amit annyira megértettük egymást. Lehetett látni, hogy egy nyelvet beszélünk mi keresztjének, és ugyanúgy magyarok. Másnap foci volt, meglátogattuk Krasznahorka várát, a Betléri kastélyt. Számomra mindig egy álomvilág volt, csodaként éltem meg a saját szülőföldömet, remélem, hogy hasonló benyomást maradt a többiekben is.
Én elég sokat járkálok Erdélybe, de így a szavazás óta nem voltam. Nagyon tartottam tőle, hogy hogyan fognak bennünket fogadni, meg hogy igazából mi az, amit mi mondani tudunk, mint keresztények és mint magyarok. Soha életemben nem szégyeltem azt, hogy magyar vagyok, most igen. Szégyent éreztem, hogyha mondjuk fordított esetben történt volna egy ilyen politikai húzás, akkor mi mennyire tudtuk volna így ilyen pozitívan lereagálni az eseményeket. A lelki pásztorok olyan lendülettel, tervekkel és vágyakkal álltak elő, amit mondjuk az itthoni, túlságosan kényelmes egyházi jelleg ez nem tesz lehetővé. Táborokat szerveztek, templomoknak az újítása volt folyamatban, és érezni az életszagot ebben. Hogyha végignézzük így racionálisan, kicsit elkeserítő, hogy 89-en járnak templomba, de ott van ez a mégis morál bennük, hogy csak azért is, és sugárzik belőlük azt, hogy van értelme ezt az egészet csinálni. Könnyes szemek és mosolygó arcok váltakozása volt az Isten tiszteleten. Kezet fogtak velünk meg, megpuszilgattak, tehát nem is ismertek bennünket. Csak azért, mert reformátusok vagyunk, meg magyarok vagyunk, olyan mélységes szeretettel fordultak felénk, ami egyszerűen ilyen zavarba ejtő volt, de nagyon jó volt.
Életutak. Életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.
Áldás békesség. Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Fekete Ágnest, a műsor szerkesztőjét hallják. Elnézést kérek, sajnos ma ilyen rekettesen fogok beszélni. Mintha ezek a pillanatok is jeleznék azt, hogy amire a testünk képes, az sok esetben eltér attól, ami a lelkünkben van. Jézus mennybe menetelének az ünnepe. Éppen erről beszél. Nem csak Jézus teste lett láthatatlanná, hanem azzal, hogy ő átkerült a láthatatlan isteni birodalomba, erre az átváltozásra nekünk is esélyt adott. Vannak emberek, akik különösen érzékenyek ezekre a titkokra. Az elmúlt héten a budapesti teológusok vendége volt Küllős Imola néprajztudós. Egy olyan kárpátaljai asszonyról beszélt, akiről ezt mondta, próféta volt. Most hallgassuk meg előadásának összegzését.
Badó Ferencné Borko Mariska, Tisza ágteleki születésű asszony volt. Őróla egész véletlenül a Néprajzi Múzeum etnológiai adattárába találtam néhány úgynevezett igéjét. Mint utóbb kiderült, ezek az igék egy nagyobb írásos műnek a részei, amit ő 40 éven át írt, és ezt Lett szövetség néven foglalta össze. Azért lett, mert már minden meglett. Az Ószövetségben, mint atya én vagyok, az Új Szövetségben, mint fiú nyilvánulok, a Lett Szövetségben Szentlélek által tanítok és szólok. Borko Mariska 1937 húsvétjától kezdi hirdetni az igét, méghozzá a saját házában, a küszöbet át se lépve, később elhatározza, hogy csak péntekenként hirdeti az igét. Több ezer ember 50-100 kilométeres körzetből hallgatja őt. És utána megtiltják. Hát a helybeli papság addig se nézte jó szemmel, mondjuk. A második világháború után, amikor Kárpátalja a Szovjetunió része, kifejezetten tiltott mindenfajta vallásos tevékenység és gyülekezés, összeszedték a Kárpátaljáról a 16 és 45 év közötti férfiakat, aztán pedig az összes felekezet lelkészét, és tulajdonképpen egy etnocídiumnak vagyunk szenvedő alanyai, a magukra maradott asszonyoknak hihetetlen nagy szüksége volt arra, hogy egy hiteles ember mondjon nekik valamit. Az ő proféciái vagy látásai követőiben azt az érzést táplálták, hogy ennek a földrésznek nem lehet semmi baja, hiszen itt van közöttünk egy proféta. A Lett Szövetségben majdnem minden látomást a saját életükre tudnak vonatkoztatni. Mondjuk némelyik ige háromsor, némelyik meg egy oldalt, ezeket ő éjjel cetlikre leírta, másnap letisztázta egy füzetbe, a cetlik kézről kézre jártak, és nagy kéziratos másolási irodalmat teremtett őt, mert akik hallgatták őt, azok mind leírták a saját füzetükbe. Egy olyan történelmi politikai szituációban, amikor az emberek elveszítik a személyes és etnikus identitásukat is, mert azt se tudják, hogy hova tartoznak. Amikor a legintimebb szféra a vallásosság, ami az anyanyelvhez is kötődik, tiltva volt. Nem lehetett a gyerekekkel foglalkozni. Volt valaki, aki hát egy ilyen biztos pontnak látszott, és aki mondott dolgokat, és ezeket a mondásokat ők a saját életükre tudták visszaforgatni. Én kívülállóként nem értem meg. Éldercemben, hát most már 60-on jóval fölül lehet egy nyomorék asszony, akinek megadatott az a kegyelem, hogy ő tudja magyarázni a Mariska néni igéit. Temehez az asszonyhoz, Ida nénihez, és a következőket mondta nekem. Tetszik emlékezni a prágai tavaszra? Azt akkor a két fél, a nyugati oldalról, meg a Szovjetunió a vonatba ültek itt, mert ágtelek, meg ágcsernyő közel vannak. Mert hát ott voltunk, azt elbeszélte Mariska néném, hogy a katonaság le volt telepedve, ellepte az ágtelki meg a dobronyi határt, mert itt kezdődött volna meg a harmadik világháború. Azt akkor az úr azért hárította el. Így voltunk vezettetve az úrtól, hogy tudtuk, hogy a történelem hol áll. Most ez egy nagyon fontos mondat. Folklor ott van, ahol szükség van rá. A folklor az nem a paraszti nép hagyománya, hanem a folklor az mindig a valahonnan való kiszorítottság eredménye, lenyomata. Az emberek akkor énekelnek, táncolnak, hogyha nincs tévé, rádió, ha az elit kultúrából ki van szorítva. És ez van a népi vallás gyakorlással is. Amit ő a hivatalos liturgiától, a nagyon szekularizált vallásosságtól nem kap meg, azt ő megcsinálja magának.
Hogy látszik, hogy tényleg lelket akart az emberekbe önteni. Mi a pozitív, mint hogyha azt akarnák valahogy kikutakodni? Ez a benyomásom.
Ő egy pozitív személyiség volt, másrészt nem kimélte egyáltalán a korabeli egyházat is. Persze a korabeli egyház az vagy meghunyászkodott a szovjet rendszerben, meg nem is nagyon tudtak más csinálni, mert a papok nem is voltak. Ő nagyon gyakran a Lett Szövetségben olyan látomásokat lát, hogy a templom fala repedezett. A küszöböt és a templomhoz vezető vezető utat ellepi a gyom, és neki kell ezt kitisztítani. Vissza a tiszta forrásokhoz. Ezen a területen a 17. századi puritán pietista hagyományok megvoltak. A házi Isten tisztelet tartása, a Biblia magyarázás. Ez a lelkiségi mozgalom más vidékeken élt, Dél-Alföldön is, csak nazarénusok lettek belőlük. Igét olvasni, együtt énekelni, a szekták így alakultak ki. Na most Mariska néni és követői nagyon tiltakoztak az ellen, hogy ők nem szektások. Ők csak szeretnék azt csinálni, amire nekik szükségük van. Amikor én találkoztam a 80-as évek végén ezzel a paraliturgikus protestáns népi gyakorlattal, hát elkezdtem kérdezgetni, hogy hát hogy van ez, meg mióta, miért. És kiderült, hogy azok a lelkészek, akik szembe találták magukat ezzel a fajta bensőséges imaélettel és paraszti vallásgyakorlattal, kétféleképpen viselkedhettek. Az egyik az, hogy teljesen elutasítja. A másik lehetőség az, hogy azt mondja, ha ez az igény, akkor én többet látogatom a családokat, tartok családi istentiszteleteket, stb., és akkor egyszeriben nem a Lettszövetséget fogják olvasni, hanem a Bibliát. Hangsúlyozták, hogy nem babonáskodott, tehát népi orvoslást nem végzett. Ő egy mentális, lelki gondozást végzett. Mondom, hozzá kell tegyem ehhez, hogy kegyességi irodalmuk is nem volt. Tehát az emberek a saját dolgaikat másolgatták, beregszászi kórházba a praxis pietát is másolgatták, a parasztasszonyok. Létrejött a kálvinizmusban nagyon ritka olyan írásos narratív szöveganyag, ami csodálatos. Egy része például versben van, amit az asszonyok nem érzékelnek. Virágok, virágok, fehérek és kékek, Jézus szeretetéért adom ezt te néked. A legegyszerűbb paraszt asszonyok is olyan szépen tudnak imádkozni, hogy az imádkozáshoz egyébként hozzászokott fülnek is csodálatos. És megkérdeztem, hogy honnan tudnak ilyen szépen, és mondták, hogy hát hangosan kell ezt gyakorolni. Gyerekeim, unokáim, ó, de boldognak érzem magam lélekben, hogy kegyelemből, nem érdemből eljuthattam a teljes Szent Háromság egy örök igaz Istennek szent igéjéhez. Ismét mondom, csak az ingyen kegyelem által, mint csonkabonkát előállított és asztalához ültetett, és táplál az éltető égi mannával és a hitnek virágával. Halljuk, hogy a Károli nyelve vagy az öreg szikszai imádságos szövegei hogyan szűrődnek át és lesznek népi szövegek. Az asszonyok azt mesélték nekem, hogy elmentünk hozzá, Bibliát nyitott, igét olvasott, egyből felelt az én lelki problémáimra, akkor együtt imádkoztunk, beszélgettünk, és úgy mentünk haza, repültünk, mint a madarak.
Ez talán az egyházban egy ilyen női szerep, ami érdekes, hogy itt-ott fölvirágzik.
Borku Mariska tanítványai vagy első hívei között voltak komoly presbiterek is, akik azt mondták, hogy igazat szól, a Bibliát szólja, nincs semmi kivetnivaló. A hivatalos egyházi hierarchia a nők semmilyen módon nem tudnak bekerülni. Egy olyan közösségben, ahol nincsenek férfiak. A nőkre hárul a fizikai munka nagy része, teljesen természetes, hogy a férfiak helyett a nők veszik át a mentális vezető szerepet. Notabene az hagyomány a paraszti gyakorlatban, hogy a nők azok, akik imádkozni tanítják a gyerekeket, hogy a nők azok, akik felelősek a gyerekek hitben való neveléséért.
Egyébként, mint református ember, ezt gondolom megérintette valamilyen módon.
Nagyon. Én méltatlannak éreztem magam ahhoz, hogy egyszeriben elkezdték mondani a derceni asszonyok, hogy én vagyok akkor az, aki kitakarom ezeket az igéket. Nálamnál sokkal jobban ismerik a Bibliát, és sokkal nagyobb a hitük, mint az enyém. Szégyen, gyalázat. Meg is kérdeztem Szigeti Jenőt, hogy hogy van ez, és mondta, hogy hidd el, mindenkinek minden nap a hitéért meg kell küzdködnie, és hát én is ezt csinálom. Ők viszont egy olyan feltétlen, áradó, a protestantizmustól egy picikét különböző érzelemteli vallásosságot mívelnek vagy gyakorolnak, ami meglepi az embert.
Szűkebb határainkon túl vezet következő riportösszeállításunk is. Egy nógrádi falu, terény, díszpolgárságot adományozott azoknak a felvidéki erdélyi, délvidéki magyaroknak, akik valamiképpen kötődnek a faluhoz. Ezzel egy mozgalmat szeretnének elindítani Hódmezővásárhellyel együtt, amelyben várják egyházunk segítségét is.
Lassancra vagyok, Solymé vannak hívnak, és a ottani református gyülekezetnek vagyok a tagja. És ez a kis falu nagyon szép és nagyon megható, és ez az egész meghívás.
Erdős Márta fülekről. Tiszteletbeli polgárokkal avat a Terényi község minket, úgyhogy ezért is jöttünk, hogy a jó érzés, hogy valahol mi is szimbolikusan egy kicsit magyar állampolgárok lehetünk.
Egy emléklapot kapnak?
Igen. Ez nagyon szép gondolat. Ez nagyon szép, mert ahhoz képest, hogy milyen kis falu azért, ez az egész emlékház, meg ez az akkor, meg minden gyönyörű. Szép.
Fáj Dániel vagyok, Terény polgármestere. Református családból származom, édesapám református lelkész volt. Családdal építészként költöztünk ebbe a kis faluba, ahol nagyon sok szép régi épület van. Sok olyan érték van még, ami nagyon sok helyen már a felújítások során elveszett. A történelem oktatás azt hiszem a családunkban nem a tantermekbe zajlott. Nálunk az volt a hétköznapi esemény, hogy jöttek Erdélyből Budapestre hímzett írásos terítőket, párnákat árulni a széki, kalotaszegi asszonyok. Őnekik adtunk természetesen szállást, ott a családba ez hétköznapi esemény volt, amikor hirtelen haza kellett költözni egy pár hétre építkezés miatt, és akkor is gondot okozott, mert hát erdélyekkel volt tele a ház.
Amennyire értem, itt a falu is ezt az üzenetet megértette.
A falunak a felelősségvállaló képessége az óriási. A gyökereket nem szeretnék elfelejteni. Terény két nemzetiségű falu, magyar és szlovák. Az, hogy valaki szavazati jogot kap arra, hogy a másik ember magyar vagy nem magyar, ez egy kérdés. Van nekünk egy testvérfalunk, Apátújfalu. Az ottani polgármester Jámbor László meghívásomra átjött, és elmondta, ha itt ez egy negatív végeredménnyel zárul, akkor őket a szlovákiai szlovákok félő, hogy joggal megmosolyogják.
Ez bekövetkezett?
Sőt, megveregették a vállukat, hogy látjátok, a magyaroknak nem kelletek, de nekünk azért jók lesztek. Nyilván ennek az erkölcsi törése az sokkal nagyobb volt, mint ami a felszínen megjelent.
Végeredményben hogy értették meg ezt, hogy nem fogják az állásaikat elveszteni, mint hogy Magyarország többsége ezt mégiscsak így gondolta.
A május 1-i csatlakozás óta eltelt fél évben már átjöttek azok az emberek, akik dolgozni akartak, és el is veszítették az állásaikat azok az emberek, akik itt a határ mentén gyárakba dolgoztak. Ezen túl voltunk. Azok az emberek kapták a pofont, akik eddig is otthon dolgoztak, azért a környezetért, azokért az értékekért, amik ott kint megőrzendők, és ma is ezekért dolgoznak.
És végülis milyenek voltak a szavazati arányok?
70% volt az igen szavazat a határon túli magyarok honosítási kérdésében, 48,5% volt a részvételi arány. Nekünk a kis falvakban rengeteg hátrányunk van. Joggal érezzük azt, hogy lassan Magyarországon mi is kisebbségben vagyunk a falvakban. Ez a tiszteletbeli polgárság egy olyan kapcsolatrendszert tud elindítani, hogy a határon túli magyarok, akik kisebbségben élnek, és őrzik a nyelvüket, őrzik az iskoláikat, ezektől az emberektől nagyon sokat lehet tanulni. Ha más kis települések, falvak csatlakoznak ehhez a mozgalomhoz, akkor óriási kulturális tőkét kap.
Életutak. Életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.
Áldás békesség. Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat, Fekete Ágnest, a műsor szerkesztőjét hallják. Ismerjük a régi mondást, Ars longa, vita brevis. Azaz, a művészet hosszú, de az élet rövid. Az élet törpe mi voltát a Jóisten különféle lenyomatokkal adja tudtunkra. A csillagok sokasága, a természet megdöbbentő történései, de a művészet ereje is túlmutat a mi képességeinken. A művészet esetében ez azért különös, mert emberek keze nyomán születik valami, ami több, mint emberi. Ezért van valami nagyon mélyen közös a zenében, a képzőművészetben és minden hasonló, szép kifejezésében, a hittel. Számos ember életében láthatjuk, hogy együtt volt a hitről gondolkodó és író ember és művész. A lelkészek között is akadt szép számmal ilyen. Most egy életutat szeretnénk a hallgatók elé tárni. Fáji Aladár grafikus és lelkész volt egyben. Ez a kettő, mint a mérleg serpenyői, egyensúlyban tartották. Annak ellenére, hogy nagyon nehéz sorsa volt, sem lelkészként, sem grafikusként nem fogadta be őt az akkori társadalom. Felesége és lánya, Fáji Aladárné és Fáji Tünde emlékeznek vissza rá.
Egy holland egyetemi tanár valakitől megtudta, hogy az uramnak vannak egyházi témájú grafikái. Fölkeresett minket, ő hozott is aztán Hollandiából valami csodás papírt, és arra csináltatott az Alival a nyomatokat, és ő azokat megvette, ő ott ajándékozgatja. Már Aladár halála után fia Alival minket egyszer meghívott, 3 hetet töltöttünk náluk, és az a szoba, amiben minket ott elszállásolt, abban csak az uramnak a grafikái voltak. Úgyhogy én ott annyira az ő jelenlétét éreztem, hogy én a temetőben nem érzem úgy, ha kimegyek a sírjához, de a képek között teljesen ott éreztem, hogy ott van. Itt kevés képe van, ott csak az van ott egy ilyen linómetszet, az több színből készül, több dúcról, ezek inkább az apósom képei, nincs több falunk.
Esetleg meg lehet nézni egy-kettőt? Hát, rá van a tuba?
Hogy mondjam neked? Nagyon nehezen. Ali, hol vannak ezek a képek? Ezek ő. A golyózó gyerekek, de ezt még főiskolás korában csinálta. A Krisztus képei, tudod, azok a... Itt látsz egyet az én ágyam felett. Na, ez egy linómetszet, ez a csendélet.
De szép ez, ez a csillagok.
Tudod, ő az ábrázoló geometriába hihetetlenül ügyes volt. Csinált egy adventi házikót, egy darab papírból az egész. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Ez az ige ihlette. Azt mondták neki, hogy ha megváltoztatja a nevét, akkor megkaphatja a végbizonyítványát. Mert ezzel a névvel, hogy Fáy Aladár, nem lehet grafikus. Hát erre nem volt hajlandó, és így aztán kitették, illetve csak egy aláírás hiányzott az egészből. Az apja díszítő rajzot tanított a képzőművészeti főiskolán. 1947-ig, amikor őt bebörtönözték.
Miért börtönözték be?
Az első koncepciós pernek volt egyik vezető alakja. Aladár végig kitűnően tanult, és amikor az apját elvitték 47-ben, ő még tovább tanulhatott, de az utolsó aláírást nem kapta meg az indexébe, mert a társadalomtudomány tanár azt nem írta alá.
Az édesapja mit csinált?
A magyar közösségnek volt ő a hát egyik vezető tagja. Amit Kodályék, amit Németh Lászlóék vallottak, hát a könyvébe szerepel is többször ez a megjegyzés. A háború után elvitték fogolytáborba, ott is volt néhány hónapot. Azt hiszem utcán szedték össze, hogy egy kis robot munkára. Onnan aztán teljesen lesoványodva úgy került haza, hogy a gödöllői táborba az orvosnő ott levetköztette őket, és megcsipkette, hogy ez még életben marad, ez nem. Ezeket elenged aki már olyan rossz állapotban volt, mint ő is. Rühesen, tetvesen így került aztán ő haza. Utána jött ugye az, hogy a főiskolára ment. Na hát aztán az ébredésszere őt is megérintette, hitre jutott. Egy matematika tanár volt, akihez ő járt, az hatott úgy rá, hogy attól kezdve aztán járt így bibliaórákra. Magánházaknál. Mikor május 1-én dekorálni kellett a háznak a bejáratát, akkor ő kiírta nagybetűkkel, hogy a jövő a béke emberé, és még azt hiszem az ige helyet is odaírtaná, tehát a család kétségbe esett ezzel. Úgyhogy aztán leszette a család. Miután ő a főiskoláról kikerült, itt maradt az anyja 3 egyetemista fiúval és egy középiskolás gyerekkel, és nem tudott elhelyezkedni, noha felsőfokon beszélt 3 idegen nyelven. És akkor Aladár elment egy épület tervező irodába, ahol valamilyen kiadványt készítettek, és ő könyvet illusztrált. De ott is a pártitkárt meg akarta téríteni, és ezért onnan is mennie kellett. Akkor elhelyezkedett a vasútnál pályamunkán, egy vödör szurkot vitt éppen, amikor az a megbotlott elesett, úgyhogy az István kórházba kötött ki 3. fokú égéssel. És miután abból felépült, akkor az édesanyja azt mondta neki, katolikus volt, hát fiam, ha ennyire térítgetsz, akkor legjobb elvégzed a teológiát. Hát így került a teológiára. Ez volt a kezdet. Beiratkozott a teológiára, egy nagyon jó évfolyamuk volt, 12-en végeztek, még ma is találkoznak minden évben. 56-ba végzett, az egyház is tudta használni az ő rajzkészségét. A teológiának ott van a képe a íróasztalomon, az épületét fametszetbe, a centenárium alkalmára kimetszett kalendáriumba sokat rajzolt, akkor a református labba is jelentek meg, és hát főleg bibliai témájú és természeti rajzai voltak. Mikor végzett, akkor ő Soltra került először segédlelkésznek, a forradalom ott érte, és ott meg akarták verni, úgyhogy onnan úgy tanácsolták, hogy utazzon haza, és többet nem is mehetett oda-vissza.
Miért akarták megverni?
Hát azért, mert ő reggel Isten tiszteleteket tartotta a templomba, és ott gyülekeztek össze a helybeliek. Azzal vádolták, hogy ő volt annak a vezetője, de hát ebből semmi se volt igaz. Főnökét is keresték. Az is érdekes
volt. Hogy tetszett megismerni?
Itt a gyülekezetbe. Budahegyvidéken, igen. Ahol én laktam, egy képzős tanáromnál, aki felkarolt, mert az én apám is egy üldözött ember volt. Mária néninek hívták ezt a tanárnőmet. Magához vett. Ő tartotta a gyerekalkalmakat. A lakásán jöttünk össze nagyon sokan. Ez egy nagyon érdekes közösség volt, mert a Gráf Elemér biztos azt nem tudott, ki volt, ő törvényszéki bíró volt. Voltak ott teológusok, az diákok, vasúti munkások is voltak, és az volt a különös, hogy ez a vegyes társaság olyan jól tudott közösségbe lenni, úgyhogy évekig együtt voltunk, így itt ismerkedtünk meg, és 56-ba házasodtunk össze. Akkor került Soltra. Utána nagyon sok helyen volt. Iváncsa, Besnyő, néhány évet ott töltött, de úgyhogy innen járt.
Nem. Miért nem költözött oda?
Hát azért, mert sehol nem volt szolgálati lakás se. Úgyhogy csak leutazgatott.
És olyan helyenre nem is volt esélye, ahol kapna lakást. De miért?
Neki nem adtak lehetőséget többször is. De most már ugye akkor nekünk itt megvolt az otthonunk, gyerekek is sorra jöttek, nekem itt állásom volt, úgyhogy nem mentünk. De illetőleg nem is kínáltak neki olyan helyet. Ő végig csak segédlelkész volt. Neki volt Bereckivel is valami afférja Mátraházán, amikor az iskolákat államosították. Az a kapcsolatban Kerek Ferenc megmondta a véleményét, és hát gondolom, hogy ennek is volt a következménye, hogy őt sehova úgy nem helyezték el. Budafok, Újpest, Farkasréten, két részletbe, akkor Székesfehérváron, Szabadhíd végen. Simon tornya, nagyon megörültem, hogy akkor oda kerülünk, akkor már a gyerekek is megnőttek, hát valahogy a közlekedés is olyan, hogy azért őket is itthon még tudom pátyolgatni. Így készültünk Simon tornyára. És jól is érezte ott magát, 25 kilométeres körzete volt, nem tudta gyalog ellátni, bár volt, amikor 25 kilométert is gyalog tett meg, és így 58 évesen tanult meg autót vezetni, aztán ez lett a tragédiája. Ő egy igen szerény ember volt, sokoldalú, a természetet nagyon szerette. A madarakat, növényeket, lepkéket latin nevükön ismerte, röptükbe felismerte. Az apja is annyira természetszerető ember volt, tehát ő már a szülői házból is hozta azt, hogy a természetben élni. Tehát még amikor kiszabadult, akkor az állatkertbe alkalmazták őt, a ketrecekre készítette az állatoknak a képét és a nevét, és például olyan madarakat hoztak volt az állatkertbe, amiket csak ő tudott meghatározni, hogy milyen madár.
Börtön után ez volt állatkert?
Igen, 10 évig, illetőleg nem telt ki a 10 éve, ezért szegény anyósom se kapott nyugdíjat, mert csak 9 évet tudott tölteni, és ezért is ő kívánkozott ő annyira vidékre, hogy mégis a természet közelébe élhet.
Ez a metszetén is nagyon jól látszik, rengeteg természet közeli karculata van. Iváncsáról miért került el?
Elhelyezték. Soha nem volt annak magyarázata, hogy miért kell tovább mennie. Kapta a papírt, és ment tovább.
Minden egyes állomás így alakult, hogy csak jött a papír.
Miután már ő, mint nyomdász dolgozott, akkor már nem volt ez olyan érdekes, hogy most itt vagy ott kell szolgáljon, mert ezek a szolgálatok ugye szombat-vasárnapra tevődtek.
Hol nyomdászkodott? Ebben a közösségben?
Igen, a Dózsa György úton volt a képzőművészek alkotó közössége, majd az Edömér utcában a Munkácsi Mihály alkotó közösségnek.
A lenyomatokat készített.
Ő készítette a lenyomatokat, iszonyú filléres munka volt, úgyhogy éjszakában dolgozott, volt, hogy nem is jött haza este. Mi jártunk segíteni neki, a fiúk is, én is, a papírt áztatni, a festéket melegíteni, kenni, és akkor azzal a festékes kézzel őt csinált ilyen úgynevezett csókákat, amivel fogdosta a papírokat, hogy az ugye ne legyen maszatos. Akkor mi tettük a gépre a beáztatott papírt, hát abba is segítettünk az áztatásba. Ő rátette a lemezt, a filcet, valamelyikünk ráhajtotta a gépet, vagy ő, és akkor azt mi vettük le a nyomatot, és lefettük sejempapírral.
És úgyhogy csak a kongruát, tehát az állami segélyt kapta ő, ami mit 500 forint volt?
95 forint volt összesen. De hát ugye én kerestem, és hát azért így csodálatosan megértünk. Hát Isten mindig velettünk volt, és olyan kegyelmes volt, hogy végül is soha semmiben nem szenvedtünk ki.
Életutak. Életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.